Stúdiónk vendége Tóth Tamás atya, a Római Pápai Magyar Intézet rektora. 75 éves a Pápai Magyar Intézet. Ebből a szép alkalomból Ferenc pápa latin nyelven írt levelet intézett Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsekhez, amelyben megemlékezik az intézet alapításáról, történetéről, küldetéséről. Tamás atya, beszéljünk erről a levélről. Mit olvasol ki a sorok közül?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gesztus a magyar egyház felé, és természetesen az intézmény rektoraként különös örömmel tölt el az, hogy Ferenc pápa ilyen gesztust gyakorolt a magyar egyház és a magyar egyháznak a római intézete, a pápai magyar intézet felé, hiszen 75 évesek vagyunk, ez nem egy túlságosan nagy múltat takar, mégis a Szent Atya úgy gondolta, hogy ebből a 75 éves évfordulónak az alkalmából levelet intéz intézetünk protektor bíborosához, Erdő Péter esztergom budapesti érsek
úrhoz. Tehát ezért küldte a levelet neki, mert ő a védnöke a pápai magyar intézetnek.
Amikor 12. Pius pápa 1940. július 16-án megalapította az önálló pápai magyar intézetet, teljes nevén pápai magyar egyházi intézetet, amely akkor így kivált a Római Magyar Akadémiából, amelynek részeként már 1928 óta működött, akkor úgy rendelkezett az alapító dekrétum, hogy az intézetnek legyen egy protektor bíborosa, aki pedig a mindenkori esztergomi, most már esztergom budapesti érsek, Magyarország prímása.
12. Pius pápa ekkor adta a magyar intézetnek a pápai címet. Mit jelent ez, pápai magyar intézet?
Ez egy nagyon sajátos kettősséget takar a szónak a legjobb értelmében, hiszen egyrészt a magyar egyháznak a római intézményéről van szó, hiszen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az intézménynek most is a fenntartója, a Püspöki Konferencia elnöke Veres András püspök úr, egyébként az intézménynek volt vezetője is. Másrészt pedig a pápai jelleg azt takarja, hogy a Szentszék különös gondot visel az intézmény iránt, ha úgy tetszik, sajátosan protektorátost gyakorol az intézmény fölött, feljebb valónk is természetesen az idetékes szentszéki dikasztérium, amely egyfajta függetlenséget ad, amely aztán segítséget nyújt abban, hogy az intézmény azt a küldetését, amelyre megalapították, sokkal szabadabban és sokkal teljesebben tudja betölteni.
A pápai levél visszaemlékezik az intézet alapítására és küldetésére. Hogyan lehet összerakni az egyes szavakból a levél koncepciójában szereplő küldetéstudatot?
Nagyon érdekes, hiszen 1940-ben, amikor Pápai Magyar Intézetet az alapító dekrétummal létrehozta a Szentszék, akkor már a II. Világháború dúlt. Mégis fontosnak tartották Sevédi Justinian bíboros hercegprímás úrnak, illetve az akkori rektornak, Luther Ferencnek a kezdeményezésére is, hogy egyfajta biztonságot adjanak az intézménynek, amelynek az a küldetése mind a mai napig, ahogy ezt a levélben is olvassuk, hogy segítse minden ott élő pap és más tövendék szellemi és lelki előrehaladását a katolikus egyházzal és a római pápával való mind szorosabb közösségét.
A pápával való kapcsolattartás itt Rómában milyen módon ölthet hétköznapilag testet?
A hétköznapjai az intézmény növendékeinek elsősorban a különböző, szintén pápai egyetemeken zajlanak, tehát itt tulajdonképpen elsősorban azt a közösséget tudják megélni a mindennapok küzdelmeiben, hiszen a tanulás nem csak öröm, hanem egyben küzdelem is, hogy az egyháznak a katolicitását élik meg, vagyis azt, hogy lehet, hogy a baloldali szomszédja egy bangladesi fiú, a jobboldali szomszédja francia fiú, és megértik jobban azt az itt tartózkodásuk alatt, hogy a pápával való közösség az tulajdonképpen a világegyháznak a tagja levését jelenti.
75 esztendő azért jelentős idő arra, hogy visszatekintsük és értelmezzük önmagunkat. A háború légkörében fogant az alapítás, aztán utána jött a kommunista rendszerváltás. Csöndben, 46-ban, aztán utána 48-ban erővel, Mindszenti bíborosoknak a letartóztatásával. Melyek voltak a Pápai Magyar Intézet életének a fontosabb eseményei ebben az időszakban?
1928-tól működik az intézet, akkor még a Római Magyar Akadémia, akkor létrejött a Római Magyar Akadémia papi osztályaként, egyházi kollégiumaként működött. 1939-ben kapott önálló statútumot, majd 1940-ben lett önálló pápai intézet, és én úgy gondolom, hogy ennek az alapításnak, amely tényleg a háború küszöbén, sőt már a háború alatt történt, volt egy olyan háttérgondolata is, hogy ki tudja, mi lesz a háború után. És valóban ezt a szentszéki alapítást, ezt a szentszéktől való függést bizony védő elnyőként érezhették a világháború után az itt tartózkodó növendékek és előjárók is, hiszen a Rákosi rendszerben a kommunista államhatalomnak az egyik legfontosabb célja volt, hogy ezt a római szigetet megszüntesse, viszont azáltal, hogy ez az intézmény létezett, nem tudta teljes mértékben elszigetelni a magyarországi egyházat Rómától. Nagyon sok mindent megpróbáltak akkor, az intézményt többször megpróbálták feloszlatni is. 1948 karácsonyán kelt egy kis cetli, az akkori kultuszminiszter Ortotai Gyula írta alá, aki végelszámolásra szólította fel az intézménynek az akkori vezetőjét, és így közölték tulajdonképpen a megszüntetésnek a tényét. Ezt később le is akarták foglalni az intézménynek a termeit, de az akkori vezetők, az akkori növendékek, az akkori papi közösség ellenálltak ennek a törekvésnek, a függetlenségüket, a szentszéktől való függésüket is felhasználva védték meg az intézménynek a szuverenitását.
Hiszen ha a magyar állam itt, egy idegen országban, Olaszországban beavatkozik egy pápa intézet életébe méghozzá egy megszüntetés erejéig menően, akkor valamiféleképpen ez egy direkt provokáció magával a szentszékkel szemben. Tehát politikai esemény lett volna.
Így van. Amikor 1940-ben megalapították az intézetet, akkor ezt a szentszéktől való függést, ez az akkori magyar hatóságokkal egyetértésben hozták létre, hiszen ez volt az alapító dekrétumnak a konszenzusa, és éppen ez a függetlenség zavarta később utána a Rákosi rendszert és a Kádár rendszert is. Nagyon-nagyon kemény küzdelmeket kellett az akkori lakóknak az 50-es években megharcolniuk, hiszen az intézmény bezárása fenyegetett, többször megfenyegették a lakókat, volt, hogy kizárták őket a saját életterükből, megtiltották nekik, hogy használják a Falconéri palota bejáratát, akkor volt egy időszak, hogy csak az ablakon keresztül tudtak közlekedni, szóval egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt az.
Egy nagyon jelentős évszám 1964, a szentszék és a magyar állam között kötött megállapodás. Mit jelentett ez a pápai magyar intézet élete szempontjából?
1964. szeptember 15-én írták alá azt a részleges megállapodást, amely rendezte bizonyos szempontból az apostoli szentszéknek és az akkori Magyarországnak az egyházi viszonyait. Ennek a megállapodásnak a számunkra talán legnyilvánvalóbb gyümölcse az volt, hogy Magyarországon újra lehetett püspököket kinevezni. Viszont a pápai magyar intézetnek a jelentőségét nagyon jól mutatja azt, hogy ebben a megegyezésben a PMI-nek a sorsa egy külön megállapodási pontot képezett. És ennek a megállapodásnak a gyümölcse az volt, hogy újra jöhettek Magyarországról ide tanulni papok, fiatal papok, akár már professzorok is, hogy egy kicsit ezt a romanitást, a rómaiságot megtapasztalják, ezt a zsinat utáni pezsegő légkört, ami akkor itt volt Rómában, és ezt hazavigyék, és valamit az otthoni nehéz helyzetben is át tudjanak ebből adni az akkori egyháznak a számára.
Azt hiszem, hogy a rendszerváltással a magyar állam és a szentszék kapcsolata, amely itt a PM életében megmutatkozik, visszatért az alapító szándékhoz. Milyen helyzetjelentést tudnál adni a mostani légkörről?
A pápai magyar intézet életében az utóbbi években komoly változások álltak be, hiszen 2013-ban született egy nemzetközi szerződés az apostoli szentszék és Magyarország között, amely rendezte egyrészt az intézménynek a Falconéri palotán, amely az intézmény székhelyül szolgál, a Falconéri palotán belüli jogi helyzetét, egyfajta stabilitást adott neki mind a szentszék, mind Magyarország részéről, és ez lehetővé teszi azt, hogy az intézmény most már stabilan működjön. Jelenleg 9 növendék van a házban, akik különböző magyarországi egyházmegyékből érkeztek, és különböző pápai egyetemeken tanulnak, licenciájukat írják, vagy pedig doktorátusokra készülnek, és az a cél, hogy a 2-3, esetleg több éves itt tartózkodás után, hogyha főpásztoruk szándéka szerint hazamennek, akkor az itt megszerzett tudást valamilyen szinten kamatoztatni tudják.
Tamás atya, kérjük a Patrona Hungáriai Magyar Nagyasszonyának közbenjárását a Magyar Intézet egészének a működésére. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.